Arcvonások. A 90-es évek ismert és kevéssé ismert szereplői.
Ma már űrrepülőgépekhez is gyárt egyedi gépalkatrészeket a Borsodi Műhely Kft., amellett, hogy évek óta beszállítója a Magyarországra települt autógyáraknak. Még a cég alapítója, Borsodi László sem álmodott ekkora sikerről, amikor 1981-ben kisiparosként a félig megépült családi házuk nyári konyhájában néhány egyszerű szerszámmal elindította vállalkozását. Pár éve átadta a stafétabotot a gyerekeinek, és már a háttérből figyeli, ahogy fia és lánya irányítja a céget. Nagyon büszke arra, hogy az általa felállított értékrend, a becsületes munka, a szorgalom és a kitartás tisztelete változatlan a ma már több mint 200 embert foglalkoztató győri székhelyű középvállalkozásnál. Jó napot kívánok, Berényi Zsuzsa vagyok. Önök az Arcvonások portré műsort hallják.
A név nekem nagyon fontos. A hitelesség miatt, a felelősségvállalás a társadalom irányába, a munkatársak irányába, a család irányába. A másik, a műhely, egy alkotóhely, ahol alkotni kell. Szoktam mondani régebben, hogy itt nem dolgozni, itt alkotni kell. És valójában ez igaz is, mert amikor én alakítottam a céget, egyetlen célja volt, hogy egy jó kis munkahelyem legyen nekem. Aztán úgy alakult, hogy most már több száz embernek van, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy jó kis munkahelye van. És a műhely, ez ezt jelenti, egy alkotás. És nagyon fontosnak tartom, hogy jól érezzék magukat az emberek jó körülmények között. Meggyőződésem, hogy a környezetünk hatással van az ember munkájára. Hosszú távon nem kidobott pénz az, hogy kultúrátok, tisztaság van, rend van, fegyelem van. Ez visszajön, és a minőségbe és a teljesítésbe. Jön vissza.
Borsodi László szegény paraszt családba született, ám ő többre vágyott. Szeretett volna kitörni ebből a sorsból. Marósnak, majd fémforgácsolónak tanult, és 1970-től 4 éven keresztül lehetősége nyílt az NDK-ban dolgozni. Innen hozta azt a munkakultúrát, amelyet idehaza egyik munkahelyén sem talált. Nem tervezte, hogy maszek lesz, ám az élet úgy hozta, hogy mégiscsak a saját lábára kellett állnia ahhoz, hogy egyről a kettőre jusson.
Semmi pénzünk nem volt, félig kész családi ház, jött a két gyerek, egyik meg volt, a másik meg éppen akkor született meg, amikor kezdtük a céget, és akkor volt egy NDK kis műanyag pisztolyfurom, a helyi múzeumunkban szépen ki is van állítva, és egy asztali furógépet pedig kértem kölcsön, satupadom meg volt magamnak, és így kezdtem, és kézi szerszámokkal, fűrésszel, reszellővel alakítottam ki az első alkatrészeket, egy szövőgépnek az ollói voltak. Ez olyan érdekes alkatrész volt, hogy ha mai nap bekerülne a cégünkbe, hogy gyártani kellene ilyen, nem tudnák legyártani a mai technológiával se. Nagyon nagy kreativitás kellett hozzá, főleg úgy, hogy semmi szerszám nem volt. De hát itt az eredménye, úgyhogy ez lett belőle.
És akkor az első munka hozta a másodikat, vagy hogyan történt az, hogy ismerté vált?
Ez egész életemben így alakult. Egyik munka hozta a másikat. Ugye egy szövőgépnek rengeteg alkatrésze van. Az elsőt leszállítottam, és akkor jött a következő, és a következő. Érdekes, hogy egy nagyot lépve az Opelos kapcsolat is éppen így lett. A Rábával volt szerződése, Győri Rábával, és egy igen nyűgös kis alkatrészt nekem kiadtak, hogy csináljon meg, és mondták, hogy az Opelnak lesz, és mondtam nekik, hogy szívesen leszállítom. Bevállaltam, elmentem, és ott ajánlottam magamat, és ott ugyanez zajlott le, úgyhogy 3 év múlva már egy keretszerződés, 5 év múlva meg kizárólagos szerződés kötött velünk. A Szent Gotthárdi gyár, ami mai napig tart. Ez az 5 éves szerződés borzasztó érdekes volt. 9 hónapig mentek a tárgyalássorozatok, és egy borzasztó nagy felelősség, hiszen több 1000 fajta alkatrészre kizárólagos beszállítói szerződés kötöttek velünk, amit borzasztó nagy dolognak tartottam, meg most is annak tartok. Én úgy szerettem volna, mivel ez egy zárt körű pályázat volt, 2 magyar cég, 1 osztrák és 2 német céget hívtak erre meg. 9 hónapi tárgyalás után többször azt mondtam, hogy már felállok, és nem érdekel az egész. Tehát ők profi módon meg is csinálták, szerződést kötöttek a legjobbal, és 5 közül választották ezt ki, és a végén mi maradtunk benn. Én végig azt szerettem volna, hogy egyik német cég nyerje el, és én meg annak lettem volna beszállít. Tehát egy kicsit a felelősség alul próbáltam menekülni, de az Opel úgy döntött, hogy igen, és akkor mi leszünk, és az életben bizonyított, hogy jó emberismerők voltak.
Mi kellett ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen multinacionális nyugati cégnek egy magyar kisvállalkozó tudjon beszállítani, vagy a partnere lenni?
Azzal a bizonyos egy alkatrésszel kezdődött, utána a több száz keretszerződéses, és utána jött ez a bizonyos kizárólagos szerződés. Tehát ők szép lassan, profi módon felépítettek minket, mert ha egyből ránk zúdították volna, akkor nem lettünk volna alkalmas rá. Tehát ők profi módon kezeltek minket. A lényege mindig az volt, és talán azért tudtunk mindig megfelelni és ide eljutni. Nekünk a megrendelő mindig elfogadtuk, amit ő kér. Tehát mindig teljesíteni akartuk úgy a minőségi, mennyiségi és egyéb elvárásokat. Egy volt nagyon lényeges, soha nem engedtem, hogy a cégünket megalázzák, de elég stabilnak, elég erősnek kellett lenni ahhoz, hogy az ember ilyet mondhasson.
Volt egyébként különbség így a munkakultúra tekintetében?
Az első benyomásom az volt, hogy borzasztó, amilyen lassan, körülményesen gondolkodnak. Mindenre utólag jöttem rá, hogy ami nekem olyan lassúnak és körülményes tűnt, az tulajdonképpen nagyon jó szervezés volt. És az, amit a németek akkor is, meg szerintem most is piszakul tudnak, a személyeket külön boncoljuk, nem többek, mint mi vagyunk, de szervezni borzasztóan tudnak. És ez a kultúra úgy tűnik, hogy eljött velem, meg a minőségi elvárások, és valójában, amikor itthon kerestem a helyemet, amikor hazajöttem, az volt az oka, mert én ott rájöttem, hogy milyen jó a jó munkahely. És nekem ott a cégen belül a második hely, ahol voltam, az egy tök jó munkahely volt, és a lényege az volt, hogy megbíztak a munkámba, és ez fantasztikus érzés volt. Na és amikor hazajöttem, és azt kerestem 2-3 évente, és ezt nem találtam, és itt volt az indíték, hogy miért lettem maszek.
Lehet azt mondani, hogy az Opel állította fejlődő pályára a borsodi műhelyt?
A mostani értelemben igen. Az előző a textilipari alkatrészeknél, ott nem a megrendelőknek a szigorú, raj szerinti megfelelősség volt a cél, hanem jól kellett működni a gépeknek. Tehát ott gyakorlatban kellett jó lenni. Az Opelnál, mint egy autógyárnál, teljesen más. Majdnem, hogy fordítva van, teljesen mindegy, hogy az majd jól fog működni, az az alkatrész, vagy nem, hanem ami a műszaki dokumentáción van, annak kell 100%-ig megfelelni. Tehát ez egész más. Ez nagyon lényeges volt, addig még sok iparos kollégám, vagy maszek kollégám szitta a multikat, hogy mert ilyenek, meg ezt csinálnak velünk, meg kihasználnak, meg. Én meg teljesen másképp gondoltam, hanem meg kell neki felelni. És megértettem azt, hogy egy rendszernek kell lenni, mindig az elvárásoknak megfelelően. Határidőre, minőségbe kell szállítani neki.
Ma mekkora cégről beszélünk? Mekkora a borsodi műhely? Hány embert foglalkoztatnak? Hány telephelyük van?
Két cégünk van. Egyik a Borsodi Műhely Kft., a második pedig a Borsodi Fémmegmunkáló Kft. Az a második úgy született, hogy volt szerencsém Japánba egy kis menedzser kurzusra elmenni, ahol rengeteget tudtam tanulni. A legnagyobb tanulság az volt, hogy jó irányba gondolkodok. Tehát inkább azt mondom, ahogy mi gondolkodunk már, mint a cég. És akkor ott Magyarországra azért inkább életképesebb cégvezetők jöttek, és győzködtek, hogy te nem jól csinálod, tanuld meg, hogy a pénzt nem csak meg kell keresni, meg kell tudni tartani, és tehát nem szabad ennyit adózni, meg blablabla, ami itthon szokás, hogy ne kelljen adózni. És nálunk meg ez soha nem volt cél. Nálunk mindig az volt a cél, már a kezdettől, hogy a munka legyen megcsinálva, és annyit adózunk, amennyi kijön az év végén. Ezáltal szerintem elég jó adózók vagyunk. Amikor mi a cég alapítók, mert valójában együtt csináltuk végig a feleségemmel, amikor 5 éve átadtuk a céget, akkor 107 munkatársunk volt, mára több mint duplája lett. Tehát beigazolódott az, hogy jó úton gondolkodtunk, jól sikerült az átadás, mert nem csak a létszám bővült duplájára, a bevétel is, és ami a legfontosabb, a profit is.
A mai napig magyar tulajdonban és családi tulajdonban van a cég. Ez tudatos döntés volt?
Ugye, mivel egyszemélyes kisiparosként kezdtünk, és ahogy alakult a cég, tehát amikor 20 fővel a családi háznál volt a telephelyünk, mert ott mindig bővültünk a 12 négyzetméterről, és amikor láttam azt, hogy a gyerekeim is ezt az irányt veszik, a kislányom is technikumba ment, a fiam filmes szakközépiskolába ment, akkor rájöttem, hogy 3 családnak az a terület ott, az kevés lesz a tisztességes megélhetéshez, és akkor a feleségem látta valahol hirdetni, megértették, hogy az ipari parkban van kis parcella is eladó, és akkor vásároltunk itt területet. Tehát ez egy tudatos döntés volt, de az nekem soha nem jutott eszembe, hogy mást is be kéne ebbe vonni. Mindig elég stabilak voltak, mivel parasztszülők gyermeke vagyok. A föld közelsége nekem egy ilyen jó kis biztonságot adott az a jó kis parasztész, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, annyi rizikót vállaljunk be, amennyit túl tudjunk élni, fogalmazzuk meg a menekülés útvonalat, ha nem sikerül, akkor mi van a családdal, a gyerekekkel. Tehát ez nálunk mindig így volt, hát ez az egész értelme, hogy alkossunk, hogy a gyerekeim, az unokák is, négy kis unokám van, de a második lányunokám mondta, az picike volt, tudod, papa, az úgy van, hogy az én anyukám a mamától tanulta meg a szakmát, én meg majd az anyukámtól fogom meg, és a Borsodiba fogok dolgozni, mert így hívják, hogy a Borsodiba kell mindig menni, nem kell, ha nem jönnek maguktól is. Úgyhogy ez teljesen természetes, és talán ezért is sikerült ilyen jól a generációváltás is, mert ez nálunk egy alap, hogy dolgozni kell. Érdekességképpen mondom, hogy amikor a kisfiam nyári gyakorlaton volt az iskolából, technikusit végezte, azt hiszem akkor, vagy még a szakközepet, és 6-kor kezdődött ugye a műszak nálunk, és a feleségem mondta, hogy hát miért kell a lacikának 6-ra menni, miért nem lehet 8-ra neki menni, hát mert 6-kor kezdődik a műszak. Mindenkire 6-kor van szükség, és hát ez nem volt olyan egyszerű elérni a feleségemnél, a szegény kis gyerek nem aludhat, 6-ra kint kellett lenni, de az eredménye azért megvan. Most látni, hogy ennyi idősen nem probléma nekik a munka. A gyár kezd, akkor ott kell lenni. És nem teheti meg az ügyvezetőse, hogy nincs ott.
Ezt tulajdonképpen a családból hozták.
Érdekesség azért, hogy amikor az Audi idejött Győrbe, itt akkora embertömegnek volt olyan magas műszaki kultúrája, mert itt Győrbe tudták, ha fúj a gyár, mert akkor fújtak, hogy mikorra kell odaérni, és amikor fújt a gyár, már ott kellett a gép mellett állni. Tehát már nagyon régóta Győrben olyan munkakultúra alakult ki, ami tömi valószínű, akár az Audi döntésben is érték volt.
Bizonyára büszke arra, hogy ilyen sikeres lett a generációváltás.
Egyrészt borzasztóan sokszor sajnálom őket, mind a gyerekeimet, de mellette még olyan büszke vagyok, hogy elájulok tőle, mert ez fantasztikus. Első időszakban el sem tudtam volna képzelni, hogy más legyen, aki a céget továbbviszi, és amikor már aktuális lett, azért tudni kell, hogy erre 5 év időszakot adtunk magunknak, ide leütettem a gyerekeket, meg a vőmet, és itt dolgozott, most is nekünk dolgozik, hogy 5 év múlva ki akar ügyvezető lenni, hát egyik meglepetés a másik után volt, mert mind a 3 akart. És akkor telt múlt az idő, és akkor mentek a felkészítések, rengeteget dolgoztunk ezzel. Volt egy időszak, amikor azt mondtam, borzasztó nagy felelősség, nem akarom én ezt a gyerekeimre. És akkor próbálkoztunk 2-szer külsőssel, és egyáltalán nem jött be. A mi cégünk nagyon-nagyon összetett, nagyon bonyolult, és az átlagnál jóval magasabb minőségi és szervezettségi színvonalon van. És ezt nem tudok valahonnét hozni. Próbáltunk Multitól, aki a régi Rábánál is komoly beosztás volt, a Multiba is jó volt, nem jött össze, Közép-Multivállalattól hoztunk, az se jött össze, és akkor a fiam volt olyan kedves, hogy megkérte, hogy egy 1 éves próbaidőre kipróbálná, mint megbízott. És ami érdekes, hogy a fiamnak volt egy olyan bölcs meglátása, hogy mindenképpen azt akarta, hogy a nővére is legyen ügyvezető egyforma szinten, mert ő azt mondta, hogy ő neki kell a cégnél egy olyan ember, aki őszintén megmondja az ő munkájáról a véleményét, és egy 6 évvel idősebb testvér azt megmeri mondani. És a Mónika 2-szer vagy 3-szor visszalépett ez alatt az 1 év próbaidőn, a végén sikerült, és hadd mondjam azt, hogy fantasztikusan élvezi ezt a munkát, felosztották, tehát a fiam kimondottan a termeléssel foglalkozik, a Mónika a pénzügy és a személyügynek a felügyeletével.
Önök is például azt nagyon fontosnak tartják, hogy képezzék az utánpótlást. Ugye pont ez a szakma vagy terület az, ahol jelenleg is, illetve évek óta is nagy a szakember hiány.
Így van, nagyon nagy a szakember hiány. Nagyon régóta úgy gondolkodunk, hogy soha nem hivatkoztunk a körülményekre, hogy ezért nem megy, azért nem megy. Nekem meggyőződésem, hogy aki vállalkozásból kezd, annak minden körülmények között sikeresnek kell lenni. És aki már elkezd adónagyságra, áfára, meg munkaerő, ilyen, ott megette a fene, nem, nekünk sikeresnek kell lenni. Az, hogy mennyit teszünk érte, sokat kell ezért tenni, és a munkaerő hiányt úgy oldottuk meg, nem csak azért, hogy a iskolákkal jó kapcsolatot ápolunk, hanem hát körülbelül 6-7 vagy 8 éve elkezdtünk a kisújszállási üzemünkbe a forgácsoló képzést oktatni, a gyakorlati részét. Hát nagyon bölcsen kisújszállás van ebben a nagy rendszerváltási hevületben, úgy gondolták, hogy Alföldre nem kell ipar, szakácsokat, varrónőket, pincéreket, ilyesmiket kezdtek oktatni kisújszálláson, amire viszont nagyon büszkék vagyunk, meg ő rájuk is, hogy egy év alatt sikerült újraindítani a forgácsoló szakmunkás képzést, aminek a gyakorlati részét mi csináltuk. Azt hittük, hogy a kisújszálláson majd nagyon könnyű lesz a munkaerőt ide Győrbe, vagy a Szombathely üzemünkbe elhozni. Na, ebben nagyon tévedtünk. Most egy városrendezési terv kapcsán tudunk még 40 fővel bővíteni, tehát egy építkezés most ebben az évben kezdődik, és így 100 főre tudjuk ott is a munkatársi létszámot emelni. Tehát a lényege az, ha nem tudjuk a munkaerőt idehozni, akkor oda visszük a munkát. Ennyi. Tehát megint nem sopánkodunk, hogy nem tudjuk, most mi lesz, akkor csináljuk úgy, és ehhez kellett a pozitív városi hozzáállás, és most ott fejlesszük a munkatársi létszámot.
Mi ennek a műhelynek, a borsodi műhelynek a titka? Mi volt az, ami mondjuk több mint 30 évvel ezelőtt akkor is kiemelte az akkori üzleti világban, illetve mi az, ami ma is fejlődő pályán tartja ön szerint?
Érdekes, sok barátunk van, és majdnem mindenki konkurencia is egybe, és ő mondott egy olyan érdekeset, ők körülbelül 20 fős céget visznek, de nagyon pedálson nincs semmi gond velük, hogy érdekes módon, hogy ti mennyit adakoztok, és mégis ti előbbre vagytok, mint mi. Úgy elgondolkoztam rajta. Lehet, hogy ez is egy dolog. Abból indulva, hogy soha nem azt néztük, hogy ne kelljen adót fizetni, hogy ne kelljen adót, hanem mindig a munkára összpontosítottunk. És nem azért adakozunk több, mint valószínűleg nem férne a cégre, vagy nem tudná a család elkötteni, hanem mert érezzük, inkább azt mondom, ösztönszerűen érezzük, hogy kell adakozni. Tehát úgy mondják, azt hiszem, hogy a társadalmi szerepvállalás. Nem azokat, ami olyan sláger, hogy valamit úgy meghirdetnek és azt, hanem tudatosan, tervszerűen nekünk minden évre tervekben megvan, hogy mennyit tudunk adakozni. Iskolák, ilyen-olyan rendezvények, és van a tulajdonosoknak szabad felhasználási összegük, amikor egy régi iskola, vagy egy tanár, vagy bárki megkeres, ilyenre is van. De ez mind tervezetten van. És amikor nincs, akkor azt mondjuk, bocsika, elfogyott már.
Nyilván a kitartás, a szorgalom, a munkatársakhoz való hozzáállás, ez is...
Biztos, hogy kell egy csomó kitartás, kreativitás menni a cégnél. Mindenki érzi, hogy itt kézzelfogható tulajdonosok vannak. A másik az, hogy én soha nem engedtem például, hogy egy középvezető, hogy megalázza a rábízott embereket. Tehát itt a kulturált magatartás az mindig szempont volt. Itt munkatársak vannak, nem beosztottak, én minden embert munkatársaknak éreztem, de én úgy látom, így 5 év elteltével, hogy átadtuk, hogy azok az értékek, amit mi lefektettünk a feleségemmel, azok szépen mennek tovább. Persze a fiatali lendület egy-két dolgot hirtelen megváltoztattak, ami megint nem rossz, mert tudjuk, hogy ha a második generáció ugyanazzal a technikával akar vezetni egy céget, mint az első, akkor halálra van ítélve. És ők jó néhány dolgot hirtelen megváltoztattak, ennek ellenére sok mindent viszont visszahoztak a cégbe, és sok jó dolog van. Egy ilyen beszámolón hallottam, hogy 12 fajta külön juttatás van a munkatársaknak, és azt hiszem, hogy ez mind-mind apró dolog, meg nem azért vannak szerintem jó munkatársaink, csak a pénzért, hanem ez a sok apró dolog, a hangulat, meg a tulajdonosok, hogy viselkednek a munkatársakkal, ugye nem alkalmazottak vannak nálunk, és szerintem nagyon-nagyon összetett, és talán mindnek egy kicsit szerepe van ennek az egésznek.
Borsodi Lászlót hallották. A sorozatszerkesztő ifjabb Tóth György nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Berényi Zsuzsa. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette. Adásunkat a 23 órai hírek után megismételjük.